Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
A mesterséges intelligencia megkönnyíti a munkánkat, de vajon gondolkodhat és dönthet helyettünk?
Gyülekezeti tagok is nagyon sok ponton ebből kiindul, hogy gyorsan tud jó minőségű szöveget létrehozni, beszámolókban sok munkában lehet ezt így használni, viszont ahhoz, hogy jó eredményt kapjunk, nekünk is jó instrukciókat kell adni.
A közösség nem mindig formálódik magától, nagyvárosi gyülekezetben külön kihívás közelhozni egymáshoz az embereket.
Ha azt néznénk, hogy mi könnyebb egy gyülekezetben megélni, hogy vasárnapra tíznek prédikálok, vagy száznak, akkor persze mindenki azt mondja, hogy hát száznak jobb, könnyebb. Én azt látom, hogy nehezebb. Többen vannak, sokkal többféle fajta problémával. A 2 év alatt rengeteg olyan egyéni családi kívásra kellett szembesülni, amit 20 év alatt még falusi lelkész voltam sohasem.
Dicsőítéstől a hálaadásig ima sétány segít kiszakadni a város zajából Miskolcon.
Nekünk Isten alapvetően a teremtőnk, a megváltónk, és nem egy kívánságautomata. Nem azért jövünk csak, hogy Uram, ezt kérem, azt kérem, még ez kellene, hanem mindenek előtt neki dicsőséget adni.
Áldás békesség, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Az AI sok terhet levehet rólunk, segíthet az információk feldolgozásában, az adminisztrációban és a kommunikációban, így több idő maradhat az igazán fontos feladatokra. Németh Balázs, református lelkipásztor, a mérnök misszió vezetője szerint a mesterséges intelligencia jó munkatárs. A lehetőségek mellett azonban a felelős használat határait is meg kell húznunk. A Magyar Tudományos Akadémia doktorával a Reformátusok Szerszói konferenciáján beszélgetett Ivádi Zsuzsa.
A lelkész, amennyire csak tudja, a mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat, azokat tartsa háttérben. Legfeljebb segíthet abba, hogy gondolatok elinduljanak, de ne erre támaszkodjunk. És amiért ezt én fontosnak tartom, az egyrészt egy teológiai ok. Mi reformátusok a hitvallásunkból kiindulva úgy gondoljuk, hogy predikáció verbi dei est verbum dei, tehát hogy Isten igéjének hirdetése, Isten igéje. Tehát ebből kifolyólag nagyon fontos az, hogy úgy készüljünk az ige hirdetésre, hogy abban tényleg Krisztust közvetítjük az embereknek, és ezt helyezzük középpontba, és ilyen módon ezt a teljes erőbefektetéssel kell végezni a lelkésznek, amennyire adott lehetőségből, helyzetéből adódik, és ez nem fér össze azzal, hogy gépi eszközökre nagy mértékben támaszkodunk. A másik oka az, hogy a lelkésznek magának is szüksége van a készülésre. Én a saját tapasztalatomból kiindulva azt mondani, hogy amikor nekem az ige üzenetté válik, az nem az, amikor én hallgatom valahol, amikor én készülök, és ilyen módon próbálok átadni üzenetet másnak, és én is próbálom megérteni először, próbálom ilyen módon megélni, tehát már csak ezért is fontos, hogy közvetlenül foglalkozzunk, és ne gépi algoritmusokon keresztül közeledjünk az igéhez. Mi is hallgatók vagyunk, még akkor is, ha mi szóljuk. A harmadik, amiért fontosnak tartom, hogy tanuláskutatásban kimutatták azt, illetve néhány ilyen tanulmány már készült, hogy ha tanulók gépi algoritmusokat, AI-t használnak, akkor az általuk készített munkát nem érzik igazán a magukénak, és nem is feltétlenül azonosulnak minden részével, annak ellenére, hogy azt ők saját nevük alatt teszik közzé, vagy adják le a dolgozatot, és ilyen módon nem is feltétlenül emlékeznek rá egy idő után, hogy ott mit is alkottak, mit is írtak le. És azt gondolom, a prédikáción ez pláne nagyon fontos, főleg ami olyan beszéd, ami nem egy felolvasott szöveg jó esetben, hanem egy hangzó beszéd, ahol vázlatra épülünk, tudjuk azt, hogy mi van benne, igazán magunkénak érezzük, és ilyen módon már akár anélkül, hogy ott lenne a szöveg előttünk, át tudjuk adni mások. Akár egy váratlan helyzetben visszaemlékezünk arra, amit máshol elmondtunk, és egy lelki gondozói beszélgetésben ez akár az, hogy az akkor a miénk volt, és most tovább tudjuk adni, ez nagyon nagy segítség. És a negyedik, amihez kapcsolódik, hogy bizony az AI-nak van egy ilyen minden pozitív képesség mellett egy olyan jellegű hatása, hogy elkezdjük azt elfelejteni, amit általa végeztettünk. Tehát amire használjuk, abban a képességen kicsit elkezdenek kopni, és mi reformátusok sok egyházunkat prédikáló egyházként is szoktuk nevezni, tehát a prédikáció alapvető fontosságú, még ha az nem is csak szószéki vasárnapi beszéd, hanem igehirdetés, annak más formájában nagyon fontos, hogy ez legyen a fő tevékenységünk, és ne valami egyéb más.
Ez egy lehetőség, és innentől kezdve felelősségünk is van abban, hogy hogyan használjuk. Tudná jó gyakorlatokat említeni, amikor tényleg eszközként tudjuk használni?
A úgynevezett nagy nyelvi modellek, mint amilyennek a közismert AI megoldások, amik sokak számára elérhetők az interneten is. Tehát ebben az esetben alapvetően ezek szövegkészítésre vannak hangolva, bár vannak nekik egyéb funkciójuk is. Olyan jellegű beszámolók, vagy akár mondjuk egyházi gyakorlatban, akár mondjuk ilyen posztok, vagy ilyen közösségi média jelenlétnek arra tudjuk használni, hogy abban esetleg nem vagyunk jók, vagy sok időbe telik, mondjuk 30 perc megírni egy jót, ő meg megcsinálja néhány interakcióval pár perc alatt, és akkor azzal már nem kell foglalkoznunk, hanem másra tudjuk az időt szánni, ami valljuk meg a fontosabb része azért a lelkészi szolgálatnak, nem feltétlenül az, hogy Facebookon posztoljunk. De ezen túlmenően nyilván gyülekezeti tagok is nagyon sok ponton, pont ebből kiindul, hogy gyorsan tud jó minőségű szöveget létrehozni, beszámolókban, nagyon sok munkában lehet ezt így használni. Nagyon fontos viszont minden esetben az, hogy ahhoz, hogy jó eredményt kapjunk, ahhoz nekünk is jó instrukciókat kell adni magának az algoritmusnak. Tehát, ha szeretnénk például készítetni egy összefoglalót, akkor jó, hogyha azt minél pontosabban körülhatároljuk, hogy az milyen legyen, amit várunk, sőt, akár mutatunk neki néhány jó példát is, hogy nekem ezek tetszenek, valami ilyesmit szeretnék. Ez szerintem nagyon fontos, és bármire használjuk, az, hogy mi adjunk mintát, amit mi jónak tartunk, ez szerintem elengedhetetlen, hogy olyan eredményt kapjunk, ami már talán nem olyan sokat kell utána dolgozni, hogy olyan legyen, ami vállalható, és azt mondjuk, hogy nevünket adjuk mellé.
Balázs szokta trenírozni magát, akár egy képnél, akár egy szövegnél, hogy ez most AI, vagy igazi kép, vagy igazi szöveg, mármint ember által alkotott kép, vagy szöveg.
Így kifejezetten nem, de jött elém, és ez nagyon megdöbbentő volt, egy olyan közösségi média poszt, ahol aki kirakta, nem ismerem, mert nem ismerős, csak hogy feldobta a rendszer. Egy olyan képet rakott ki, ahol egy rolleres félmeztelenül ment a rolleren, vagy Budapest valamelyik belvárosi utcájába, és ehhez kapcsolódóan írt néhány egyébként nem durva gondolatot, hanem csak megjegyzéseket fűzött hozzá, hogy hogy lehet ilyet tenni. Amikor én ezt láttam, akkor már legalább 60 hozzászólás volt. A képről nekem se tűnt fel először semmi különleges, mert arra az egy momentumra fókuszáltam. Utána az egyik megjegyzésben észrevettem, hogy valaki azt írja, hogy hát sok furcsa dolog van a képen, hogy szerinte nem is valós. És megnéztem én is jobban, és csak ekkor tűnt föl, hogy valóban a kép az nem igazi, hanem legalább részben manipulált. És az volt a megdöbbentő számomra, hogy ilyen képeket viszonylag egyszerűen létre lehet hozni, és mennyi indulatot tud kiváltani az emberekből, ha egy ilyet megosztunk. Nem feltétlenül teszünk mellé gyűlöletbeszédet, de a kommentekbe, hozzászólásokban nagyon sok ilyen volt, amire azt mondom, hogy az még nem moderálták, de majd fogják. Ilyen szempontból azért veszélyforrás, és jó felismerni, hogy mi az, ami valós vagy nem az, de ez nagyon nehéz, és van személyes tapasztalat, ha nem látom azt a megjegyzést ott, vagy valaki már észrevette, akkor én is igaznak fogadtam volna, mert nagyon alaposan nem néztem meg a képet. Vagyis meg őszintén, hogy azért nem mindennek tudunk utána menni, ebbe követtünk, és még inkább fogunk elkövetni valószínűleg hibákat.
Németh Balázs lelkipásztort, gépészmérnököt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát hallották. Városi gyülekezetben könnyebben előfordulhat, hogy a tagok alig ismerik egymást. A kapcsolatok kialakulásában ezért az istentiszteleten kívüli találkozásoknak is fontos szerepük lehet. Egy közös teázás, piknik, imakör vagy személyes megszólítás sokat segíthetnek a közösségépítésben. Brunner Vilmost, a Székesfehérvár belvárosi reformátusok lelkipásztorát és Ince Sándor főgondnokot, Gál Márk kérdezte a tapasztalataikról.
Ha azt néznénk, hogy mi könnyebb egy gyülekezetben megélni, hogy vasárnapra 10-nek prédikálok, vagy 100-nak, akkor persze mindenki azt mondja, hogy hát 100-nak jobb, könnyebb. Én azt látom 2 év után, hogy nem feltétlenül könnyebb, sőt nehezebb, mert többen vannak sokkal többféle fajta problémával. A 2 év alatt rengeteg olyan egyéni, családi problémával, kívással kellett szembesülni, amit 20 év alatt még falusi lelkésze voltam sohasem. Az, ami a falusi gyülekezetben természetes volt, hogy mindenki tud mindenkiről, és ismerjük egymást. És a közösség ott van, működik, létezik. Itt a nagyszámok törvénye miatt sokan járnak vasárnap az istentiszteletre, sosem tudják, hogy a másik hol lakik. Nem is beszélgetnek vele. Tehát a gyülekezetek, mint közösségszervezésnek teljesen más kihívásai vannak. Sokkal inkább kellene egy működő közösséget teremteni, és sokkal sokszor nehezebb több embert élő közösséggé formálni, mint egy kisebb gyülekezetben. Megtalálni azt a arany középutat, hogy mindenki megkapja a maga kitáplálékát és üzenetét, akár vasárnap, akár hétközni alkalmakon, az egy nagyon nagy munka és nagyon nagy kihívás lelkipásztorként, illetve mindazoknak, akik ezeket az alkalmakat vezetik.
Adódik a megkerülhetetlen kérdés, mi az, ami itt a gyülekezeten belül működik? Itt a gyakorlat mit mutat?
Azt, hogy ez a városi gyülekezet kezd szépen lassan közösséggé formálódni, ahhoz mindenképp kellenek az igei alkalmak. Tehát, hogy nem akarom azt mondani, hogy egy biblióra, vagy egy férfi makör, vagy egy vasárnap istentiszteletnek a szerepe és a közösség teremtő ereje ne lenne fontos, de én azt hiszem, hogy azt látom, hogy fontosak azok az alkalmak, amikor tényleg a közösség közösség tud lenni. Tehát le tudunk ülni, beszélgetni. Tehát mondjuk egy adventi istentisztelet után le tudtunk ülni egy teázásra, süteményezésre, vagy pünköskor a fiatalokkal egy pünkösdi pikniken együtt tudtunk együtt lenni. Tehát, hogy azokat a közösségi alkalmakat, tereket létrehozni, ahol nem valami kötött liturgia szerint történik az együttlét, hanem sokkal szabadabban, ahol tényleg lehet beszélgetni, barátságokat kötni. Például alapítványi ülés volt, és egy új tag volt, és a többiek nem tudták, hogy kicsoda. Pedig a templomba együtt járnak 10 éve, 20 éve. De nem tudták, hogy ki honnan származik, mi a foglalkozása. De itt most volt egy alkalom, hogy nagy beszéljünk, elmondjuk, hogy mi a hitem, és rögtön már van köztük kapocs, van köztük kötelék, nem csak azt, hogy láttuk egymást, és tudjuk, hogy hát te is ebben a templomba jársz, meg én is. Ezeknek az alkalmaknak a megszervezése, megteremtése az az egyik legfontosabb dolog szerintem, amit a közösségépítésért meg tudunk tenni.
Ince Sándor főgondnokot arra kérem, hogy elevenítse fel nekem azt a pillanatot, amikor első ízben kapcsolatba került a Székesfehérvár belváros gyülekezettel.
Egészen konkrétan az úgy történt, hogy kopogtattunk a gyülekezet parókiájának ajtaján, azzal a céllal, hogy az augusztusban kötendő házasságunk időpontjáról egyeztessünk. Ez sikerült, akkor 2 lelkipásztor szolgált itt a gyülekezetben, és az egyikük fölvette az adatainkat, és ugye később megtörténhetett ez a házasságkötés.
Hogyan jellemezné a gyülekezetet?
Az egyik, ami jellemzi ezt a gyülekezetet, és talán számomra a legnagyobb öröm, hogy keresik az Úr Jézust. A második azt, hogy ez a gyülekezet megízlelte, ugye a ige szavaival élve a mennynek a jó ízét, az élő kenyeret, és meggyőződik, hogy amikor ide a templomba eljönnek nagyon sokan, akkor ezt az élő vizet keresik itt ebben a gyülekezetben. Számomra ez a 2 dolog egyfajta garancia arra, hogy van jövő ennek a gyülekezetnek. Harmadik, maga a közösség keresése és megtalálás. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, mondhatom a presbitérium nevében is. Vasárnaponként az istentiszteletek kezdete előtt egy fél órával összejövünk, ugye a korai istentiszteleten, meg a 10 órás istentisztelet előtt is, és ima közösséget tartunk. Ez egy egyre gyarapodó kis közösség, 5-től 10 főig hiszük, és úgy gondoljuk, hogy emiatt is Isten meghallgatja az imádságunkat, és a Isten tiszteleteket megáldja. Nagyon fontos még a házigazda szolgálat, amit ugye a presbitérium vállalt magára. Itt 2-esével vagyunk beosztva, a templom 2 bejáratánál fogadjuk a gyülekezeti tagokat, köszöntjük, felmerülő kérdésekre válaszolunk. Ugyanakkor feladatunk az is, hogy a lelkipásztoroknak a éppen Isten tisztelettel kapcsolatos kérdéseikben segítsünk, meg a vendégeknek, hogy megtalálják a helyüket.
Mi az, amiből töltekezik?
Talán visszamennék a gyülekezethez való csatlakozásunk idejére. Én egy lelki ember vagyok, én ennek tartom magamat, és ezt a közösséget is lelki közösségnek tartom. A 90-es években csatlakoztunk a gyülekezethez, és én akkor fiatal gyülekezeti tagként érdekelt, hogy néz ki a gyülekezet. gyülekezet élet belülről, és emlékszem, hogy beültem presbiteri ülésekre az utolsó sorba, és hát kíváncsian hallgattam, hogy mi történik. Ami nagyon-nagyon fontos volt számomra, arra emlékszem, az akkori főgondnok, meg néhány presbiter készült alapra, egy férfi csendes napra, és engem kiszúrtak, hogy valószínűleg kicsit többen érdekel, és elhívtak erre a napra. Nagyon nagy megtiszteltetésnek éltem meg, és az is nagyon-nagyon jó, emlékszem, az autó hátsó ülésére ültettek, és hallgattam, meg félve néztem ugye az elöljárókat, de nagyon jó volt őket megismerni, kérdeztek, segítettek, és ugye együtt, főleg amikor erről a napról hazafele jöttünk, akkor egész jó kis barátság alakult ki, úgyhogy ők segítettek ebben a fajta beépülésben a gyülekezetbe. Erre gondolok, amikor a jelenről és jövőről beszélünk, hogy ilyenné váljunk egy új keresőt, egy hozzánk találó szemét ugyanígy észrevenni, megszólítani és próbálni segíteni neki.
Brunner Vilmossal, a Székesfehérvár belvárosi református gyülekezet lelkipásztorával és Ince Sándor főgondnokkal Gál Márk beszélgetett. A nagyváros zajában is lehet Istenre figyelni. Ezt a célt szolgálja a Miskolci Deszka templom kertjében kialakított imasétány, amely 7 állomáson át a dicsőítéstől a hálaadásig vezet. Az út mentén elgondolkodtató kérdések, igeszakaszok és pihenők segítenek elcsendesedni. Almási Ferenc lelkipásztorral jártam végig a sétányt, közben azt is megtudtam, milyen a jó imádság. Székelykapunát érkeztünk meg a tetemvári gyülekezet udvarára, mögöttünk a belváros, előttünk pedig a jellegzetes kék színnel díszített református deszkatemplom, a lépcsősor mellett pedig egy imasétány várja a betérőket. Mi hívta életre ezt az imasétányt?
A missziói gondnokunknak volt a gondolata 2-3 évvel ezelőtt, hogy ahogyan jövünk fel itt a lépcsőn a templomba, milyen jó lenne, hogyha két oldalára ki lennének téve táblák, amik segítenek az elcsendesedésben. Felkészüljenek arra, hogy bejönnek az Isten házába, a templomba. Az volt bennem, hogy ha az a cél, hogy elcsendesedjenek az emberek, akkor egy lépcső sor nem igazán alkalmas rá, hogyha ott jönnek, mennek mellette. Itt a templom előtt pedig ez a rész üres, és hogy próbáljuk meg akkor ide helyezni.
Nem érezték idegennek ezt a környezetet egy imasétány kialakítására a belváros zaja miatt?
A templomi gyülekezet Miskolc egyik legnagyobb gyülekezete, ami a legnagyobb gondunk az a helyhiány. Minden szempontból a templom is kicsi a gyülekezet méretéhez, gyülekezeti házunk, udvarunk, minden kicsi. Itt is ugyanez a helyzet, és itt a templom előtt pedig ez a meredek rész. Itt kaszáltuk a füvet, metszettük a bokrokat, kivágtuk, meg telepítettük a fákat, de nem tudtunk vele semmi hasznosat csinálni, és akkor így viszont nagyon jónak tűnt ez a gondolat. Amikor elkészítettük a terv rajzát ennek az imasétánynak, és aztán el is készült, na utána viszont az órákba telt, amíg megnéztem, hogy hogy álljanak ezek a táblák. Mert pont az volt a lényeg, hogy amikor ezzel valaki szembeáll, akkor a lehető legkevésbé zavarja bármiféle mozgás. Úgy állunk, hogy mindig az utca zaja az a hátunk mögött van.
Az állomások az imádság más-más oldalát mutatják meg. Milyen gondolat mentén építették fel az ösvényt?
7 állomásból áll a sétány, ez ugye a teljességnek a száma, és ugye az imádság éve van, és akkor azt mondtuk, hogy olyan témák legyenek megfogalmazva, amik abszolút az imádságról szólnak.
Az első állomás a dicsőítés. Itt állunk emellett, a tábla mellett, Almási Ferenc lelkipásztorral. Miért éppen ezzel indul a sétány?
Mert hogy nekünk Isten alapvetően a teremtőnk, a megváltónk, és nem egy kívánság automata. Tehát azt akartuk ezzel jelképezni, hogy mi Istennek akarunk dicsőséget adni. Nem azért jövünk csak, hogy Uram, ezt kérem, azt kérem, még ez kellene, hanem mindenek előtt neki dicsőséget adni, szeretetéért, megváltásért, mindenért. Bűnvallás az a következő, mert hogy az Isten előtt megállok, hálát adok neki, dicsőítem őt, de hát azzal együtt szembesülök is vele, hogy én ki vagyok, és óriási dolog, hogy meg is vallhatom a bűneimet, és kapok rá bűnbocsánatot. Aztán a következő volt az elköteleződés, hogy ezt a kapcsolatot az Istennel a bűnbocsánat során szeretném megerősíteni. Utána jöhetnek a kéréseink, aztán könyörgés, ez esedezést jelent, közbenjárást is másokért, és végül pedig a hálaadás.
Inspiráló kérdések kerültek ezekre a táblákra.
Igen, a táblákon van egy alapige, például itt, hogy szám dicséreteddel van tele, dicsőítelek minden nap a 71. Zsoltárból, aztán utána van egy rövid leírás arról, hogy mit kell érteni az alatt, hogy dicsőítés, és legvégül pedig általában három kérdés. Az volt a cél, hogy segítse az ide betérőt, az imádkozni vágyót abban, hogy az Istennel való közösségét még jobban meg tudja élni.
Például tudod-e Isten dicsőíteni akkor is, amikor mélységeket élsz meg?
Szinte egy provokatív kérdés is ez, hogy jó, rendben, és hogyha te most a gyászoddal jöttél ide, vagy betegséggel, vagy valami mással, akkor is tudod dicsőíteni őt? Mert hogy ez a lényeg a dicsőítésnek. Úgyhogy direkt tettünk fel ilyen kérdéseket.
Most vettem észre, hogy QR kódok is vannak ezeken a táblákon.
Mindegyiken ugyanaz, a Deszkatemplomi gyülekezet honlapjára vezet, és itt az elsőnél egy dicsőítő éneket lehet előhozni vele.
Az állomások tulajdonképpen egy kört alkotnak az udvaron.
A grádicsok énekét, amit már az újfordítású Bibliában úgy olvasunk, hogy zarándok ének, de a Károliban még úgy van írva, hogy grádicsok. Ugye a grádics azt jelenti, hogy fok, lépcsőfok is, és ahogyan mentek fel a templomba, voltak pihenők, ahol megálltak, és például ezekből a zsoltárokból, a 120-tól 134-ig terjedő zsoltárokból énekeltek, imádkoztak az emberek, és nekünk is vannak pihenők, három helyen vannak kitéve padok, ahol külön le lehet még ülni, ha valaki elfáradt, akkor meg tud pihenni, és még egy dolog, hogy ilyen meredek a partoldal, nagyon hamarosan elkészül, két korlátot fogunk feltenni az idősek miatt.
Lehet egy séta, imádság?
Tesz mindenki, ahogyan tudja, úgy éli meg. Nekem nagyon nagy öröm az, amikor látom azt, hogy emberek ott állnak, és valóban imádkoznak. Isten tisztelt előtt szinte minden vasárnap van, akit látok, és nem ugyanaz az ember, aki éppen most arra indul, hogy jön, és megáll, imádkozik, nagyon jó.
Számít-e, hogy hol, és hogyan csendesedünk el Isten előtt? Egy imateremben, vagy éppen egy belvárosi imasétányon?
Én azt gondolom, hogy nem. Bárhol lehet Istennel beszélgetni. Ugye azt mondja Jézus, hogy menj be a te belső szobádba. Úgyhogy az jó dolog, hogyha az embernek van egy olyan hely, ahol el tud csendesedni. Mégiscsak a templom mellett vagyunk. Azt gondolom, hogy aki szeretne, az mindenképpen tud élni ezzel a lehetőséggel. De valóban otthon is lehet, Isten házában, gyülekezeti házban, bárhol.
És milyen a jó imádság? Egyáltalán lehet ezt jól vagy rosszul csinálni?
A jó imádság az az, amikor létrejön a kapcsolat Istennel. Éppen ezért például, amikor van egy közösségi alkalom, egy találkozó, és akkor úgy váratlanul azt mondja nekem valaki, hogy akkor légy szíves, te imádkozz. Nekem mindig szükségem van néhány másodperc csendre, mert egyszerűen nem arról van szó, hogy most én itt elkezdek a fejemből kipréselni valamit, hanem megpróbálom ezt a kapcsolatot felvenni Istennel. Szóval szerintem ez a legfontosabb, meg az, hogy tényleg akkor Istenre figyeljek.
Légy egy kis áldott csendben, ezt olvassuk a Szentírásban. Néhány méterrel lejjebb itt autók járnak, felújítások zajlottak. El lehet csendesedni akkor is, amikor ekkora a zaj körülöttünk?
Én azt gondolom, hogy igen. Itt talán tényleg olyan szempontból egy kicsit nehezebb, hogyha megy itt a mentő, tűzoltó, rendőrségi autó, az hangokat ad ki. Ha az ember nagyon vágyakozik arra, hogy az Istennel kapcsolatba kerüljön, akkor ez fog menni, fog működni. Ahhoz tudnám hasonlítani, ezt sokszor szoktuk is használni ezt a példát, mint amikor az ember szerelmes. Akkor mindegy, hogy hol van, eszébe fog jutni az, akire annyira vágyik, akivel szeretne találkozni. Ha nekem égetően fontos az Istennel kapcsolatba kerülni, akkor annak meg fogom találni a lehetőségét.
Elindulhat-e ezen a sétány olyan, aki még keresi az Istent?
Mindenképpen én még bátorítanám is az embereket arra, hogy járják végig és gondolják végig a leírtakat, a kérdéseket, és próbáljanak meg Istennel beszélgetni.
Almási Ferenc lelkipásztort hallották, akivel a Miskolci Deszkatemplom imasétányát jártuk végig. Thank you. Miért engedi Isten, hogy fájdalmakon, veszteségeken és próbákon menjünk keresztül, és vajon hogyan lehet a szenvedésben felfedezni az ő szeretetét? Veres Ábel, a Budapest Hold utcai Református Egyházközség lelkipásztorának igei gondolatai következnek.
A mai újszövetségi igeszakaszunk a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4-től a 11. terjedő versei. Így szól hozzánk Isten igéje. Mert a bűn ellen való harcban még nem ontottátok véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fatyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Az előző szakaszban arra hívott az ige bennünket, hogy nézzünk fel Jézusra, és fussuk meg az álhatatosság előttünk levő pályáját. Most a kép megváltozik. A versenypályáról a családi házba lépünk. De hogyan érint bennünket ez az ige szakasz? Hogyan szól hozzánk, akik a szenvedésben olyan könnyen kérdezzük azt, hogy hol van Isten, egyáltalán van-e, hogyha engedi a szenvedést, lehetséges ez? Ha van, miért engedi? Elhagyott bennünket? Vagy esetleg büntet? Először is fontos felfigyelnünk arra, hogy a szerző a szenvedést nem büntetésként, hanem nevelésként értelmezi. A példabeszédek könyvéből idéz, és ezt az idézetet bátorításnak nevezi. Nem parancsnak, nem fegyelmi szabályzatnak, hanem olyan szónak, amely az egész embert akarja megszólítani és felemelni. Fiam, így kezdődik. Az Isten előtti szenvedés tehát nem azt jelzi, hogy Isten elfordult tőlünk. Az ige szakasz arra hívja figyelmünket, hogy a szenvedésben közelebb kerülhetünk Istenhez. Milyen fiú az, akit nem nevel az apja? Teszi fel a kérdést a levél szerzője. Aki nevelés nélkül marad, az tulajdonképpen a családon kívül áll. A próbatételt ezek alapján az Isten fiává fogadás pecsétjeként értelmezi a szerző. Tehát itt nem arról van szó, hogy vétkeztünk, és most Isten megtorolja. A minta maga Jézus, aki bár fiú volt, szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. Ő sem büntetésből szenvedett, hanem szenvedésében ragyogott fel engedelmessége. Így a mi szenvedésünk sem megtorlás, hanem lehetőség. Alkalom arra, hogy megmutatkozzék jobbal Jézussal együtt, hogy Isten akkor is szeretetre méltó, ha nem a jót adja, hanem a nehezet. A szeretet, ahogy az engedelmesség is, a próbában válik igazán láthatóvá. De mi ennek az egésznek a célja? Testi apáink egy adott ideig saját elgondolásuk szerint neveltek bennünket. Isten pedig azért, hogy szentségében részesüljünk. Nem kevesebbet ígér, mint hogy gyermekeikként a családi vonásokat is örököljük, hanem szabad bejárást és az ő szentségének megismerését. Ezért a mai ige szakasz azzal bátorít, hogy a keserves helyzetekben, ahol erre lehetőség van emberileg, keressük Isten vezető szeretetét. Mert aki hitáltal kitart, annak a próba később az igazság békességes gyümölcsét termi. A helyreállított békés közösséget Istennel, amelyet már most megízlelhetünk, és amely egykor majd teljességre jut. Amen.
Naponta jelentkező ige magyarázatainkat keressék a Magyarországi Református Egyház közösségi oldalain és podcast csatornáin.